Nagy szeretettel köszöntjük a hallgatói családot a mai tematikus napunkon, ahol az örökhagyással foglalkozunk. A következő bő fél órában a promóciós csapat lesz az, aki kicsit körüljárja ezt a témát. Én Mahali Kriszti vagyok, és itt van velem Hajnalné Sigrai Zsuzsanna.
Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatóit.
Illetve Cser Tamás is.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
A technikusunk pedig Göncöl Szabolcs, neki is köszönjük előre is a segítséget itt a mai adásban. Az örökhagyásról beszélgetünk, itt délelőtt már voltak erről korábban is műsorok, ugye reggel 8:30-kor Borosz Zoltán és Csegezi Mária beszélgettek erről, aztán Kírer Imre atya egy szentmisét mutatott be a kápolnában az örökhagyóinkért, illetve a hittanórában is érintettük ezt a témát, de hogyha valaki esetleg most kapcsolódik be, és elsőre kicsit talán furcsán hangzik, hogy mi lehet ez az örökhagyás tematikus napja, akkor egy néhány szóban ezt nekik szeretnénk elmondani, hogy ez a július 7-i nap most már évek óta az örökhagyóinkról szól, ugyanis vannak olyan emberek, akik úgy döntöttek, hogy az életük végén valamit a Mária Rádióra hagynak. És ez a július 7-i dátum, ha jól tudom, akkor ez úgy lett kiválasztva, hogy a legelső örökhagyónk ezen a napon költözött át a mennyei hazába. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy ő hogy lett örökhagyónk, de ezt most nem én szeretném elmondani, mert erről később majd lesz még szó, úgyhogy most tényleg csak egy kicsit kontextusba helyezve ezt az örökhagyást, ezért is beszélgetünk ma erről, többféle szempontból járjuk ezt körül, és akkor a mi témánk az egy kicsit a lelki örökségek, a lelki örökhagyás, és akkor Zsuzsó, Tomi, most hozzátok fordulok, hogyha azt mondjuk, hogy örökhagyás, akkor nektek mi jut először eszetekbe?
Én most rögtön hozzáfűzném ezt a lelki szót is, említetted, hogy lelki örökhagyás, és nekem az első asszociációm az most az, mert ez most elevenen él bennem, hogy én próbálok föltekinteni most elég sűrűn az előttem járó generációkra a családban. És a lelki értelemben tekinteni az ő örök hagyásukra, nagyszüleim, dédszüleim, hogy mik azok, amik átjönnek a generációkon át a családunkba, hogyan emlékeznek rájuk, mi az, ami az életben, az ő helytállásukban, a hitéletükben, a családi mozgásban, tevékenységben mi az, amit ők ránk hagynak, és hogy miért aktuális ez most bennem, két dolog. Szerintem egyrészt, ahogy haladok előre a korban, én már így a középkort taposom erősen, nekem egyre inkább növekszik az érdeklődésem az előttem járt generációk iránt és a családom elhunytja iránt. A másik, hogy ugyan nem most került a kezembe, jó régóta tudom, korábban olvastam is, de most újraolvasom egyik dédapám naplóját, aki építész volt, és hadgyermeket nevelt, és emellett egy nagyon odaadott Istennek, családnak, és hát a hazának is a templom építészetével odaadott életet élt, és hogy látom, hogy milyen küzdelmei voltak, és hogyan állt helyt, és hogyan próbált megoldani emberi, szakmai problémákat, ez hihetetlen lelki örökség számomra, mert noha én nem ismertem őt, mégis csak a családtagom, és kapom tőle azt a tanúságtételt, igen, akár azt is, hogy a hitben és családban, munkában hogyan állt helyt.
Nekem is valahogy rögtön arra asszociálok, hogy az értékeket, amiket kaphatunk az őseinktől, akár itt a, nem is megyek nagyon távol, szülőktől, nagyszülőktől, amik ránk maradtak, amikre megtanítottak minket. Nem egyszer hallottam azt egyébként nagyon hívő emberektől, hogy hát ők a nagyszülőktől kapták, nagyszülővel mentek szentmisére, és az ő példás életük volt az, ami őket is arra sarkalta, hogy akár egy-egy nehezebb időszakban, amikor egy picit az ember eltávolodik a hittől, akkor jók ezek az emberi példák, hogy ő is mindvégig ott maradt a hitben, megélte a vallásosságát, tehát és talán ez segít minket visszakanyarodni még ezekben a nehéz időszakokban is. Nekem valahogy ez az lelki örökhagyás, ez mindig erre emlékeztet engem, hogyha meghallom ezt a szót.
arra is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a hallgatói családunk tagjai mit gondolnak erről számukra, mit jelent az örökhagyás, mit jelent a lelki örökhagyás. Szívesen beszélgetnénk önökkel is erről, úgyhogy amíg mi vagyunk itt adásban, gyakorlatilag 11 óra 20 percig lehet nekünk telefonálni a 061-374-0904-es telefonszámon, talán a rutinosabbaknak ez már föl is van írva otthon. Bíztatok mindenkit, hogy aki szeretne a témához hozzászólni, vagy van valami tapasztalata, amit szívesen megosztana, esetleg akár egy olyan lelki örökség, amit ő maga kapott, és szívesen elmesélni a többieknek, vagy tényleg csak hozzászólna a témához, szeretettel várjuk a hívásokat, mondom még egyszer, tehát a 061-374-0904-es telefonszámom. És ha talán van, aki kicsit el van akadva, hogy pontosan itt mire is gondolunk, vagy egyáltalán miért beszélgetünk erről, akkor most meghallgatunk majd néhány gondolatot. Csegezi Mária önkéntesünk készített egy beszélgetést Szabó Tamással, a Mária Rádió elnökével, és ebből a beszélgetésből hoztunk rövidebb részleteket. Most az első részt fogjuk meghallgatni, és ahogy ígértem, Tamás egy kicsit beszél arról, hogy az első örökhagyónk hogyan is lett, illetve mi az, amit fontos tudni róla és erről a napról.
Nagyon sokat gondolkoztam, mikor a legelső ilyennel találkoztunk a rádióban, hogy vajon mi volt a szív mélyén? Tehát mi indította a legelső adakozónkat, vagy örökhagyónkat, aki egyébként Kontraszti Györgyné született, Szucsi Szilvia Magdolna. Ő egy felvidéki lány volt, a 20-as években kerültek Magyarországra, a 30-as években építették föl a házukat, talán a 14. kerületben, és mi nem is tudtunk róla, hogy a mi családunk része.
Nem semmi, is ismertétek?
Egyáltalán, soha semmilyen kapcsolatunk nem volt. Később tudtuk meg, hogy ő amióta Mária Rádió volt, éjjel-nappal azt szólt nála, és ügyvéd és közjegyző előtt tett örökhagyó nyilatkozatot, amiről szintén nem tudtunk. Amikor ő eltávozott innen, akkor az ügyvéd és a közjegyző keresett meg bennünket, hogy ránk hagyott egy házat.
Tehát a halálát követően.
Halálát követően. Nem is kerültünk személyes kapcsolatba. De hát itt ugye a rádió nem a személyes kapcsolatról szól, hanem az Isten kapcsolatról.
Ez a kegyelem.
Így van. És a nagyon sokat foglalkoztatott ez, hogy na vajon miért? Mert ugye az első az, hogy vagy nincs családja, vagy a családja nagyon rosszul bánt vele. Ez a két eset van. Igen. Tehát egyszerűen nem vették ember számba. Ő neki nem volt családja, ez később derül ki. Na, de ez még nem elég indok. Tehát, mert hagyhatja az ember csak úgy is. Tehát nem biztos, hogy ezek az igazak, amiket mondok, csak ami bennem fölmerült, azt szeretném elmondani. Hogyan értettem meg, vagy próbáltam megélteni Magda testvérünknek a lelkületét. Szóval, ugye bennünk van, ahogy megyünk előre az időben, hogy hát tegyünk valami jót. Szóval valamit, ami igen, helyrehoz bennünk valamit. Lehet, hogy nem követtünk el nagy hibákat, de mégis egy jótét, az biztosan növeli a jó érzésünket. Igen, az elmenet erre is felkészít, egy jó cselekedet. Igen, azt gondolom, nagyobb békével tud az ember elmenni, ha egy jó cselekedetet hagy maga után. Kettő. A jótetten kívül az ember, hát ilyenek vagyunk, szeretne valamit alkotni. Valami maradandót tenni, aminek nyoma marad. Kedvenc festőm és költőm első verses kötete ez. Jelet hagyni. Kondor Béláról van szó. Tehát egy maradandót tenni. Olyat, ami nem szokás. Ami úgy bennem is jó érzést kelt, és az emberek szemében is egy példa. Tehát a jót tetten kívül van a maradandó alkotás.
Szabó Tamás gondolatait hallottuk, és én két ilyen nagyobb ívet emelnék ki abból, amit Tamás mondott. Az egyik ez a gondolatkör, hogy tegyünk valami jót, mert hogy ez minket is jó érzéssel tölt el, és ugye Tamás azt is mondta, hogy és ez talán felkészít minket egy kicsit az elmenet erre, is, és tegnap, mikor készültem erre a beszélgetésre, akkor azon gondolkoztam, hogy vajon készen állok-e elmenni. Hogy az ember, amíg fiatal, vagy legalább én is azt tapasztalom, meg magamon, itt a körülöttem lévőknél is, hogy valahogy úgy nem realizáljuk igazán, hogy tulajdonképpen bármelyik nap lehet az utolsó. És ezt most nem ilyen negatív kontextusban értem, hanem hogy tényleg nem lehet tudni, hogy alakulnak a dolgok, és hogy vajon a lelkem az így készen áll-e arra, hogy esetleg Istenhez átköltözzön, és hogy ha esetleg ez így történik, akkor azok, akiket itt hagyok, nekik mit hagyok itt? Nekem e körül forogtak a gondolataim, nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, vagy ti hogy érzitek? Szoktatok ezen egyáltalán gondolkozni?
Nagyon érdekes, amit mondasz, Kriszti, mert hogy nekem egyre inkább merül fel ez most a mindennapi tevékenység ilyen-olyan szeletében, ami nem konkrétan erről szól, ilyen direkten, kimondottan, de mégis ott van benne. Például ugye tudod, te is sokat beszélgetünk, hogy mi most készülünk a vidéki házikunk felújítására, és hogy az első perctől kezdve, ahogy ezt eldöntöttük, meg nekiálltunk, azon túl, hogy itt ez egy szükséglet, mert állagmegóvást el kell végezni, végig ott van a gondolat, hogy ez már a következő generációnak készül. Hogy persze remélhetőleg megadatik, hogy mi is élvezzük még ennek a szépségét majd, de lépten nyomon az, hogy úgy tegyük ezt rendbe, hogy a következőknek ne kelljen nagyon nagyot hozzányúlni egy jó pár évtizedig. Vagy például a férjem kutatásokat végez a munkáján kívül egy másik témakörben, egy másik tudományterületen, mint ami a napi munkája. Ebből született is könyv, kiadvány, kis előadások, ez az. És nem ez volt az indító rugó, de valahogy, ahogy tényleg így már az 50-es éveink közepén úgy tekintünk egy-egy ilyen tevékenységre is, hogy na hát esetleg valamit sikerült ezen a területen úgy letenni az asztalra, hogy talán ezt a kötetet fogják forgatni, ezzel a költővel fognak ismerkedni. Ez hozzátett egy icipici morzsát a konkrétan az irodalomtudomány nagy tengeréhez. Szóval igen, ott van az ember gondolatában ez egyre inkább, vagy számomra, ha nem is mint kiinduló pont, de átszövi a nagyobb feladatainkat.
Hát nekem se sűrűn jut eszembe ez a téma. Lehet, hogy tényleg, ahogy mondtad, abból fakad, hogy hát statisztikailag ugye a fiatalabbaknak talán mondhatni, hogy több idejük van még, és ezért minden máson tud forogni a kerék, nem csak ezen. De én valahogy úgy vagyok vele, vagy hát amióta úgy benőtt a fejem lágya, hogy próbálok minden napot úgy eltölteni, hogyha ne adj Isten, az lenne az utolsó, akkor úgy tudjak visszatekinteni az egészre, hogy én átadtam azt, vagy szépen tudtam leélni, és szépen tudtam viselkedni is azokkal, akiket szeretek. Meg remélem egyszer eljutok odaig is, hogy akiket nem szeretek, azokkal is tudok így viselkedni. De próbálok minden napot így eltölteni, most, hogy van már csemete, most talán így exponenciálisan megnőtt ez, a felelősségtudat is, hogy hát valami olyan nevelést adjak neki tovább, ami tényleg képviseli a krisztusi értékeket, és én is hozzájuk úgy tudjak fordulni. De ilyen konkrétan, hogyha mondjuk most jön el az időpont, hát én sem nagyon tudnám megmondani, hogy hát merre billen a mérleg nálam.
Hallgatói családnak a véleményére, tapasztalataira, gondolataira is nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy aki esetleg szeretne bekapcsolódni ebbe a beszélgetésbe, a 061-374-0904-es telefonszámon várjuk folyamatosan a hívásokat még egy negyed órán át, úgyhogy bármikor szívesen tényleg meghallgatjuk azt is, hogy önök hogyan tudnak ehhez a témához kapcsolódni. Nagyon izgalmas szerintem tényleg az, hogy így egyrészt a lelkünk, másrészt meg így körülöttünk ezek a fizikai dolgok. Nekem az jutott eszembe, hogy mikor 20 éves voltam, akkor édesanyám nagyon beteg lett, és volt nagyon komoly műtétei. Voltak, és ő egyedül nevelt minket akkor már, nekem 3 kisebb testvérem van, és akkor a műtétek előtt behívott a kórházba, és akkor ott a kórházi ágyba fekve elkezdtem magyarázni, hogy akkor melyik bankkártyát, hol találom, szerződések, PIN-kódom, mit kell elintézni, ha úgy alakul. És először teljesen kiakadtam, hogy jaj, hát anya, hát nem lesz semmi baj, meg de az ember ott áll 20 évesen, nem nagyon tud ezzel mit kezdeni. És akkor anyukám ilyen teljesen nyugodtan mondta el, hogy de hát erre föl kell készülni. Mert hogy igazából persze a lelkünknek egy kicsit fáj ez most, ha erről beszélünk, de ha pedig nem beszélünk róla és bekövetkezik, akkor utána már nem tud segíteni, utána akkor ezekkel a bürokratikus dolgokkal ugye nagy nehézségekbe lehet ütközni. És szerencsére nem lett semmi baj, tehát nem volt szükségem ezekre az információkra, szerencsére azóta sem, hát nem szerencsére, hanem Istennek hála. De azóta érzem ezt, és tudom, hogy fontos, hogy ezek a dolgok így el legyenek rendezve. Mert hogyha úgy alakul, hogy Isten magához hív, akkor nekem az már nagyon jó lesz. De azoknak, akiket hátrahagyok, nekik ezzel is nehéz lesz megküzdeni, valószínűleg ezt már mindannyian megtapasztaltuk valamilyen formában, és ha meg tudom nekik azzal könnyíteni, hogy ezeket a dolgokat én amennyire lehet előkészítem, és elrendezem, az szerintem egy nagyon fontos feladat. És még egy szeretett lépés azok felé, akiket én itt hagyok. Úgyhogy számomra azért is fontos ez az örökhagyás témakör, és azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy beszélhetünk erről itt a Mária Rádióban egy kicsit, vagy gondolkodhatunk közösen, felhívhatjuk a figyelmet esetleg arra, hogy tényleg ez egy olyan dolog, amivel bár talán nem szívesen, de fontos, hogy foglalkozzunk.
Igen, általában az szokott lenni, így azt tapasztalom, hogy azok, akik elkezdenek erről beszélni, akkor rögtön a fejekben az indul el, főleg a fiataloknak, hogy na hát ő már a halálra készül, hát ne akarjál te sehova menni. Ez nem arról szól, hogy mi várjuk, vagy mi már akarunk oda menni, csak tényleg amit mondtál, hogy talán egy nehézségtől, egy jövőbeni nehézségtől szeretnénk megóvni a szeretteinket, és rendezni itt a földi ügyeinket, bármi történhet velünk tényleg. Ez abszolút így van, és jó, hogyha tudjuk azt is, hogy mit hagyunk lélekbe itt, tehát milyen értékeket tudtunk egészen eddig továbbadni, de hogy a földi hagyatékaink is úgy legyenek elosztva, hogy mi azt a földi életünkbe szerettük volna továbbadni.
Szabó Tamás és Csegezi Mária beszélgetéséből most hallgassunk meg egy másik részletet, ami megint egy másik szempontot hoz be ebbe a témakörbe.
Azt hiszem, az is egy állandó vágyunk, hogy megmaradni az emlékezetben. Mert itt ugye a égi, mennyei örök életen kívül van egy földi örök élet is, az emlékezet. Tehát például nekem 12 éve ment el édesapám, aki a gyermekeimen kívül az unokáimmal is sok időt tudott eltölteni. Na biztos, hogy amíg az unokáim élnek, addig édesapám is él.
Mert
az emlékezetben. Mert gondolnak rá, mert felidézik a mondatait, a szavait, a helyzeteket, a szituációkat, a nevetséges dolgokat, mindenfélét. Nem a halál fájdalma marad meg hosszú távon, hanem megmarad a személyiség, az ember. Tehát én azt gondolom, ez is benne van, hogy emlékezzenek ránk. Hogy tenni valamit. Azért, hogy megmaradjunk az emlékezet. A családban, vagy szélesebb között. Aztán az embernek muszáj, hogy legyen családja. Akinek nincs, hát az keres. És ugye a Mária Rádiónál erősebb családot nehéz elképzelni.
Hát ez így igaz.
Hát ugye az embernek nem lehet 100 000 családtagja. Lehet 20, 50, 100, 200, nem tudom, 100 000. 100 000, aki imádkozik értem, mikor mondjuk elmentem. 100 000, aki gondol rám halottak napján. 100 000, aki velem foglalkozik, amikor mondjuk egy ilyen örökhagyó napot tartunk. Aki 100 000 ember együtt imádkozik értem. Hát hol lehet ezt? Tehát ez a imádkoznak értem. Ez.
Szerintem ez a legnagyobb ereje a Mária Rádiónak.
Így van. Ugye amikor arra gondolok, hogy valaki örökhagyást tesz, ez mind benne van. Hogy igen, imádkoznak értem, és méltóan megyek el. Mert imádkoznak értem, mert körülvesznek, mert ha nincs is családom, van egy nagyobb családom. És az első örökhagyónknak emlékszem a végső nyughelyre való helyezésére. A rádió aznap érte mondta a misét, ott voltunk sokan a Szederkényi Károly atya templomában az urna elhelyezésen. Tehát egy ember, akinek nem volt családja, egy nagy család kísérte útjára, és Látod, hát a szívemen hordozok olyat, akit nem is láttam életében. Mert ő egy családba belépett ezzel a tettel.
És nem csak te, hanem most így. Már az egész Mária Rádiós nagy család is.
Így van, erről van szó, hogy itt 100 ember ismerte meg ezt a nagyszerű tettet. És azt gondolom, hogy ez, hogy legyen, aki gondol rám, legyen, aki imádkozik értem, és legyen, aki közel érzi a szívében magához a személyt, aki belép ebbe a családba, ez mind olyan dolog, ami teljesen természetes, teljesen emberi, és az örökhagyások és adományok ezekre a lelki motivumokra épülnek.
Az emlékezet volt az első gondolat, amit Tamás behozott nekünk. Nektek esetleg jutott eszetekbe valaki, ugye Tamás azt mondta, hogy felidézzük embereknek a mondatait, akár ilyen helyzeteket. Nektek van esetleg valami, vagy valaki, aki beugrott ennek kapcsán?
Nekem maga az élethelyzet, vagy társasági esemény jut eszembe. Pont tegnap este egy ilyenen vettem részt egy szűkebb körben, egy volt nagyon kedves, tavaly elhunyt kolléganő testvérét látogattam meg közös kollégával, és ilyenkor nyilván már tényleg nem, ahogy Tamás is említette, nem a szomorkodásról szól már annyira a beszélgetés, hanem tényleg örömben felidézzük az ő személyiségét, hogy miket mondott, hogy milyen közös történeteink voltak, és nagyon sok lelki élmény is feljött, mert hogy ő is szintén egy hívő emberről beszélünk, egy nagyon lelki emberről. Szerintem ez egy nagyon nagy gazdagság, hogy tudunk az elment embereknek tényleg ezt a lelki örökségét nem csak a felmenő generációk, a jelenünkből is továbbvinni, hogyha felidézzük a személyiségüket, a történetüket, ezt erősítjük egy közösségben, egy körben, emlékezünk rájuk, tényleg itt vannak velünk, és az ő példájukat meg erősíti mindig azt, ha szóba kerülnek. Hadd idézzek még ide most hirtelen egy sort, ha már az előbb utaltam rá, hogy férjem kapcsán, hogy ő egy költő által tesz le talán valamit örökhagyásul. Géretz Attiláról van szó, nem akarok róla most beszélni, más műsorunknak volt is témája, de van egy gyönyörű sora. Ő egyébként az 56-os forradalomban egy tank által halt meg rendkívül fiatalon szovjet katonai lövés által, 27 évesen. A sora így hangzik: vagyok, mert hiányzom valahonnan.
Ez tesz szép.
És ez tulajdonképpen ez, hogy addig vagyok, ahol valahol még hiányzom, és valahol megemlítenek engem, vagy egy mondatomat, vagy egy versemet az ő esetében, egy történetet, egy kis példát, ami valakit átsegített, egy imádságot.
Jaj, de jó. Hát nehéz kérdés. Nekem most egy, mondhatnám a dédszülőket, egyébként én mondjuk úgy, hogy viszonylag szerencsés helyzetbe vagyok. Minden nagyszülőm életben van még, így a dédszülők azok, akikre úgy igazán tudok emlékezni. De hogy ne egy ilyen példát hozzak föl egy ilyen ennyire személyes vonalon. Általános iskolában volt egy német tanárnőnk. És nagyon szerettük. Én elnézést kérek mindenkitől, aki szereti a német nyelvet. Én nagyon utáltam, és most se szeretem, inkább így mondom. Nem tudtam vele megbarátkozni, viszont a tanárnő annyira jó fej volt, és annyira közvetlen volt a diákokkal is, hogy úgy az ő óráit úgy elviseltem. És hirtelen elhagyott minket, és emlékszem, hogy a temetését mondták, hogy mikor lesz. És hát általános iskolás diákokról van szó, ugye még nem nagyok, nem nagyon nőtt be a fejük lágya, és mégis, nem tudom, egy csapat fiúval megbeszéltük, hogy hát részt veszünk a temetésén. És ott voltunk kiöltözve, emlékezve a német tanárnőre, akivel olyan nagyon személyes kapcsolat nem is volt. Nem is nagyon ismertük az élettörténetét. Mégis ott voltunk, és hogy mondjam, a tiszteletünket tettük, és emlékeztünk rá jó pillanatokra, általános iskolás fiúk. Szóval, hogy van ilyen, igen, hogyha valaki ez tartozol. Ha jót teszel, ha példás életet élsz, azt a környezet azt látni fogja, még a legfiatalabbak is, és emlékezni fognak rá.
Ez milyen szép, meg érdekes, amit mondasz, hogy valószínűleg ő sem tett óriási nagy dolgokat, de az, hogy szeretett titeket, hogy jelen volt a számotokra, igen, hogy odafigyelt rátok, ez már abszolút elég ahhoz, hogy emlékezzetek rá.
Igen, igen.
És hogy ő tovább éljen így a gondolatokban. Úgyhogy a hallgatói családot is erre bíztatjuk, hogy keressük azokat a lehetőségeket, amikor hagyhatunk valamit örökségül. Ez lehet egy jó beszélgetés, ez lehet néhány jó szó, egy jó cselekedet, és ugye a mai napon azért is foglalkozunk az örökhagyással, mert hogy voltak olyan hallgatóink, akik úgy gondolták, hogy a Mária Rádió családjához tartoznak annyira, hogy szeretnének valami nagyobb dolgot is ránk hagyni, nem csak a szellemi-lelki közösséget, hanem például, ahogy az első örökhagyónk is a házát hagyta a Mária Rádióra, és ugye valószínűleg azt nem kell bemutatni a hallgatói család tagjainak, hogy az adományokból működik a Szűzanya Rádiója, amit ezúton is nagyon köszönünk, és egy-egy ilyen lépés, azt ugye Isten mindig pont akkor vezetett valakit ide, amikor a legnagyobb szükség volt rá, ezért is szeretnénk róluk megemlékezni a mai nap folyamán is. Hoztam nektek egy zenét, egy olyan zenét, amit valószínűleg itt nem nagyon hallottak még a Mária Rádió hallgatói, ugyanis az az együttes, akikhez kötődik, ők egy mai nagyon népszerű együttes, az a nevük, hogy Halott Pénz, viszont a zenei profiljuk, azért ez nem feltétlen a Mária Rádióba illik, viszont itt a Covid járvány kapcsán született meg nekik egy daluk, aminek az a címe, hogy az Isten tudja. És ez egy nagyon rövid dal, és amikor közzétette ez a zenekar, akkor azt az üzenetet tették hozzá, hogy nehéz időszak van mögöttünk, sok embert elveszítettünk, sok ember miatt aggódtunk, nehogy elveszítsük. Sok ember volt magányos, és sokféleképpen értelmeztük az életet az utóbbi időben. De akármi is történjen a világban, mindig vigyázzunk arra, akit szeretünk. Nekem nagyon megtetszett ez a gondolat, és szerintem a dal is nagyon szép, illetve egy nagyon kedves klippet is forgattak hozzá, ezt sajnos most a hallgatói családunk tagjai nem láthatják a rádión keresztül, viszont a dalt meg tudjuk hallgatni.
Sosem sírtam, de most sírok. Az Isten adta a mosolyunkat, aki látja, tudja, hogy miért. Nem beszélnek csuklik majd a bánatom, kevés dolgot hagyok hátra, kevés dolgot szerettem én igazán.
Hallottuk ugye a szövegben, hogy kevés dolgot hagyok hátra, kevés dolgot szerettem én igazán. Ez első engem nagyon megütött, hogy mi az, hogy kevés hát. De aztán, ahogy így belegondoltam, hogy vajon mit jelenthet az, hogy igazán szeretni, vagy mi az, amit hátra hagyok, És ugye az egyik gondolat, amiről még nem beszélgettünk, amit Szabó Tamás vetett föl, ez a családhoz való tartozás, és hogy a családot ezt mindenképpen hátrahagyjuk. Ugye Tamás is említette azt, hogy van, lehet egy választott családunk is, egy nagyobb családunk, akihez tartozunk. Ti mit gondoltok erről?
Én abszolút ezzel tudok azonosulni, és el is indultak a kis kerekek a fejemben ezzel kapcsolatban. Tényleg, hogyha valaki ugye mi úgy szoktunk a hallgatókat, úgy nevezzük itt bent, hogy hallgatói család, de szerintem talán egymást is hívhatják így a hallgatóink. Tényleg egy nagy családot képviselünk, és ha valamit az életben, ha jön egy lemondás, akkor azt szerintem a családért nagyon szívesen tesszük bármikor. És hogyha tényleg egy akár választott család, akár saját család tagjainkért tehetünk valamit, azt nagyon szívesen megtesszük. És valószínűleg ezért van az, hogy a Mária Rádióban ennyien imádkoznak egymásért, egymás szándékáért. Azért van az, hogy minden hónapban, ha kicsit kevesebb is, ha kicsit több is, de összejön az az adomány, ami a működésünkhöz kell. Mert úgy érzik az emberek, hogy a család tagjaikért, ezért a nagy családért, a Mária Rádióért, ezt érdemes feláldozni. Legyen az idő, ahogy az önkéntesek teszik, legyen az imádság, legyen az pénzadomány, vagy bármi más. Hogy azt a család tagjainkért, azt valahogy úgy szívesen tesszük, és nagy örömmel. És ez a jó érzés, ami a szívünkben van, amikor látjuk, hogy örül az a családtag, akiért tettünk valamit. Talán ezt a hallgatók ott a készülékek mögött nem látják, hogy a másik hallgató örül, mert hallja, hogy az ima szándéka elhangzott, és tudja, hogy imádkozunk érte. Vagy ha nem is hangzott el az az ima szándék, de tudja, hogy ott van egy óriási család, több százezer ember, több százezer ima.
Így van, és ahogy említetted, hogy hordozzuk egymást imádságban, és az örökhagyó tematikus napunk is imádsággal fog folytatódni majd olyan 3:45-től, és nem is akármilyen imádsággal. Zsuzsó, mesélsz erről egy kicsit?
Igen, mai napon indítjuk útjára újra, mert hogy a Covid előtt is működött már az imádság ebben a formában, a rózsafűzér élő imádságot abban a formában, hogy itt a stúdióban bent egy előimádkozó testvér vezeti az imádságot, és hát bizonyára a hallgatók hallották, hogy meghirdettük a lehetőséget a rádióban. Milán atya buzdított erre, hogy lehet jelentkezni arra a szolgálatra, hogy az egyes rózsafűzér tizedeknek bekapcsolva a válaszadó imádkozó szerepét töltse be egy-egy testvér. Tehát ma először, vagy újra a járvány után először indulunk 15 óra 15 perckor élő adásban rózsafűzér imádsággal. Technikusi feladatokat akkor is Göncöl Szabolcs kollégánk fogja ellátni, amit nagyon köszönünk neki, és van itt egy nagyon lelkes imacsoport tagunk, aki első alkalommal az előimádkozó szerepét vállalta, és nagy örömünkre pedig telefonon érkeztek már jelentkezések az imádkozó szerepére, és ezúttal is szeretnénk buzdítani a hallgatói család minden tagját, hogy jelentkezzen a felhívásunkra, és kapcsolódjon be csütörtök délutánonként 15 óra 15 perckor az imádságunkba.
És hát akkor a mai napon is lehet már bekapcsolódni otthonról ebbe az imádságba, ha nem is úgy, hogy most betelefonálni, igen, de otthon imádkozzunk együtt a rádió készülékek előtt. A mostani műsorunknak lassan vége van. Köszönjük szépen a hallgatói család tagjainak a figyelmet. Most a Zsolozsmát imádkozhatjuk majd együtt, örökhagyó tematikus napunkat pedig, ahogy említettük, 3:45-kor folytatjuk majd egy közös rózsafűzér imádsággal, utána hírpercek következnek, és 4 órától pedig Hok Gyula ügyvéd és Prontvai Vera, a Mária Rádió főszerkesztője beszélgetnek az örökhagyásról, abba is érdemes bekapcsolódni. Köszönjük még egyszer a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus!